Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Valóban Úr Jézus Krisztus igaz az, ahogy énekeltük is, hogy sem testi, sem lelki betegségeinkből nincs kihez járulnunk, egyedül hozzád jöhetünk. Hozzád jöhetünk azzal a hittel és azzal a reménységgel, hogy nálad már kész a gyógyulás, nálad már kész a vigasztalás, a szabadulás. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel jöttünk most ide. Te látod, milyen utak vannak a hátunk mögött, milyen kérdések vannak talán bennünk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te válaszolj nekünk. Te beszélj velünk, szólj hozzánk a te igéden keresztül. Azért imádkozunk, hogy ne azt mondd nekünk, amit hallani akarunk, hanem azt mondd, amire valóban szükségünk van, ami valóban betölti a szükségeinket, ami hozzád visz közelebb, ami megtisztít, ami megújít, ami megelevenít. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így ajándékozz meg bennünket szent lelked jelenlétével, és vezess bennünket a te igéd által a keskeny úton. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 14. részéből, a 14. rész mind a 7 verséből. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Nem tudják-e ezt, mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják. Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfolják, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael, eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az ez évi délutáni Isten tiszteletek során eljutottunk a Zsoltárok könyvének magyarázatában a 14. Zsoltárig. Hogyha most figyelmes szívvel hallgattuk a felolvasott igét, talán egy olyan kép bontakozhatott ki előttünk, lelki szemeink előtt, amelyben a nagy sötétségből csak nagy sokára fokozatosan jelent meg végül valami kis világosság. Valami kis reménysugár, ami erőt adhat. Azonban tudnunk kell azt, hogy néha Isten azért engedi meg éppen a sötétséget, a nehézséget meglátni és megélni az életünkben, hogy annál jobban felragyogjék az ő kegyelme, az ő szeretete, az ő világossága. A Zsoltár első felében Dávid az istentelenek sötétségéről ír, míg a második felében az istenfélők hitét erősíti. Az igehely felirata így szól a Bibliában, fohász az embereknek általános romlottságából való megváltásért. Valóban azt láthatjuk ebben a Zsoltárban röviden megfogalmazva, hogy milyen állapotban is van az Isten nélküli ember, és mi jellemző rá. Ez az a Zsoltár, amit az 53. Zsoltárral együtt gyakran szoktunk idézni, annak igazolására, hogyha az összefüggéséből kiragadunk egy igét, akkor az milyen tévtanításokat generálhat, milyen veszélyeket rejtez magában. Tudjuk, hogy a szekták kialakulásának ez az egyik fő oka, hogy a szöveg összefüggésből kiragadnak egy bibliai igét, és azt túlhangsúlyozzák, vagy félreértelmezik, és erre egész dogmatikai rendszereket építenek fel. Ugyanebben a Zsoltárban és az 53-ban is olvasható ez a gondolat, hogy nincs Isten. Szoktam is mondani a hittanosoknak, hogy a Bibliában is benne van, hogy nincs Isten. 14. Zsoltárban is, 53. Zsoltárban is.
Csak hogy előtte az olvasható, hogy mondja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Éppen ezért ez a rész is meg kell, hogy állítson, és el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, figyelmeztessen arra, hogy mi ne essünk abba a hibába, mint sokan, hogy kiragadunk valamit az igéből, és azt félreértelmezzük esetleg, akár a legjobb szándékkal is. Éppen ezért ez a rész figyelmeztethet bennünket arra, hogy hogyan érdemes és hogyan kell nekünk igét olvasnunk. Először is, amikor kezünkbe vesszük a Bibliát, semmiképpen nem szabad úgy tekintenünk arra, mint egy hétköznapi könyvre vagy regényre, amit elkezdünk olvasni az első oldalon, és aztán az utolsó oldalig végig olvassuk. Isten igéjét vesszük ilyenkor a kezünkbe, és ott kell lenni a szívünkben az alázatnak, a taníthatóságnak, hogy igenis tud újat mondani nekünk Isten igéje, és legyünk készek és nyitottak arra, hogy akár buzdít, akár int, akár fed, akár bátorít, elfogadjuk tőle az ő szavát. Mindig imádságos lélekkel vegyük a kezünkbe a Szentírást, és ne csak úgy, hogy lekapjuk hirtelen a polcról vagy az asztalról, kipipáljuk, hogy megvan a napi csendesség, elolvastuk a Bibliaolvasó kalauzt, és megyünk tovább. Imádkozzunk előtte, csendesítsük le a szívünket, mert Isten lelkének halk és szelíd hangja csak a külső-belső csendben tud szólni. Aztán fontos, amikor az igét olvassuk, hogy figyeljünk a szöveg összefüggésekre, ne ragadjunk ki részeket a kontextusból. És ahogy a reformátorok is mondták, a nehezebben érthető részeket a könnyebben érthetőkkel magyarázzuk, és engedjük, hogy Isten lelke megértesse velünk az igét, ahogy szintén a reformátorok megfogalmazták, a Szentírás önmagát magyarázza. Lehet, hogy van egy igevers, amit nem értünk, de hogyha három versen lejjebb tovább olvassuk, már is kiviláglik, hogy miről is volt szó. Vagy vannak a Bibliában utaló igék, érdemes ezeket is megnézni utána, amikor elolvastuk a napi részt, hogy ott hátha értelmezhető az, amit eredetileg nem értettünk. Aztán áttérve konkrétan ennek a Zsoltárnak az üzenetére, azt olvashatjuk tehát, a balgatag mondja a szívében, hogy nincs Isten. Miért mondja ezt? Miért a szívében mondja ezt? És miért mondogatja ezt a balgatag? Egyrészt bizonyítani nem tudja, hogy nincs Isten, ezért ez valamiféle önszuggesszió. Ez valójában csak a kívánsága a balgatag hitetlen embernek, bárcsak ne lenne fölötte senki, bárcsak ne lenne senki, aki számon kérje, bárcsak ne lenne a bűnének következménye. Addig-addig mondogatja ezt magának a hitetlen ember, míg végül el is hiszi. Azt kell tehát látnunk, hogy minden bűnnek a mélyén az ateizmusnak a gondolata húzódik meg. Azt mondja ugyanis az ember, hogy nem tartozom senkinek elszámolással, úgysem lesz a bűnömnek következménye. És vajon ez az ős ateizmus nem jelenik-e meg az ős bűnnél az Édenkertben, amikor a sátán elhitette az Édenben Évával és Ádámmal, hogy nem lesz a bűnének következménye. Hiszen ezt mondja, bizony nem haltok meg. Isten ugyan azt mondta, hogy amely napon erről a fáról esztek, meghaltok, de nem haltok meg. Ne aggódj, a bűnnek úgysem lesz következménye. Úgy is titokban marad, úgysem derül rá fény, tedd meg nyugodtan. Ma is így működik a kísértő. Ezekben a versekben a Zsoltáros azt a gondolatot fogalmazza meg, amit a kálvinizmus első pontja így nevez, az emberi természet teljes romlottsága. Azt látjuk, hogy a bűnesettel az embernek nem csak a teste vagy a lelke romlott meg, vagy szakadt el Istentől. Sokan próbálták megkeresztelni az értelmet, hogy hát azért abban csak van valami isteni szikra, azt még fel lehet gerjeszteni. Hát az ember végül is alapvetően mégiscsak jó, szokták mondani ma is, és főleg a humanizmus próbálja ezt így beállítani, de egyértelművé teszi a Szentírás, hogy nincsen a bukott emberben semmi jó. A teste, a lelke, az értelme, az érzelme, az akarata, minden megromlott a fellázadt állapot miatt, az Isten elleni lázadás miatt. Ezért foglalja össze Augustinus a bűneset utáni ember állapotát egy egyszerű mondattal, nem tud nem vétkezni. Ezt olvassuk az első versben is, és a harmadik versben is itt a Zsoltárban, nincs, aki jót cselekedjék. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne tudná a hitetlen ember bizonyos karitatív dolgokat tenni, ne tudna átsegíteni valakit mondjuk a zebrán, vagy úgymond bizonyos kipipálható vagy embereknek tetsző jó cselekedetet véghez vinni. Nem erről szól. Az emberi természet romlottsága azt jelenti, hogy üdvösségünkre nézve, az örök életre nézve nem tudunk semmit hozzátenni az Isten dolgához, nem tudunk semmit elérni az önmagunk erejéből, nem tudunk bekerülni az Isten országába.
Ez jelenti ez, hogy nem tud nem vétkezni. Noha sok hitetlen vagy talán önmagát vallásosnak gondoló ember talán nem mondja ki, hogy nincs Isten,
de úgy beszél, úgy él, úgy dönt, úgy látszik rajta, hogy nem számol Istennel, számára nem fontos az Isten akarata. Ez nagyon fontos ebben az igében, hogy a balgatag, a hitetlen a szívében mondja azt, hogy nincs Isten. Lehet, hogy a szájával egészen mást mond, de hosszú távon nem fogja tudni elrejteni a szívének gondolatát. Ugyanis azt is tudjuk a Szentírásból, hogy a szív teljességéből szól a száj. Hogyha valaki sokáig hoz az életében Isten ellenes döntéseket, hogyha sokáig nem veszi figyelembe Istent, ha sokáig megy a saját feje után, és ezzel tulajdonképpen számításon kívül hagyja Istent, mintha nem is létezne, akkor ez egy idő után úgyis ki fog ütközni. A szavain, a tettein, az életvitelén, az öltözködésén, a viselkedésén, a baráti körén meg fog látszódni az ilyen embernek, hogy ő valójában nem tartozik Istenhez, ő valójában nem számol Istennel, ő nem számol Isten számon kérő hatalmával, hanem azt gondolja, hogy bármit megtehet, mert úgy sincs senki, aki elszámoltassa.
Aztán a második versben ezt olvassuk. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes Istent kereső.
Noha a hitetlen ember nem számol Istennel, azért jó azt tudnunk, hogy Isten mégis szemmel tartja. Nem csak az övéit, nem csak az ő népét, hanem a nem hívő népet is.
Azt olvashatjuk, hogy letekint az égből.
Olyan érdekes, hogy az Ószövetségben olvashatunk hasonló letekintést már korábbi történetben is. Talán emlékeznek rá a testvérek, amikor az ember ismét istenné akart válni, vagy nagyobb akart lenni, mint Isten, és elkezdte építeni Bábel tornyát, akkor azt olvassuk, hogy Isten letekintett az égből. És itt megfigyelhető a Bibliában egy kicsi humor, Istennek a humorérzéke, hogy az ember azt gondolta, hogy már valami hatalmasat alkotott, már-már eléri az eget, már-már eléri Istent, és ehhez képest Istennek még mindig le kell hajolnia természetesen, csak képletesen, hogy a nagy üggyel, bajjal dolgozó emberi kis véglényeket megnézze itt a földön, és aztán megítélje őket a bábeli zűrzavar által.
Azt kell látnunk, hogy az istentelen ember ugyan tagadja Isten létét, mégis milyen érdekes, hogy Istenné akar válni, vagy nagyobb akar lenni, mint Isten. A mai modern Bábelre én csak két példát szeretnék hozni. Egyik a tévéből, hírekből olvasható, hallható információ. Tudjuk, hogy a mai modern technika már nagyon sok mindenre képes. A klónozást sokan már úgy állítják be, mintha teremtés lenne, holott nagyon jól tudjuk, hogy nem meglévő dolgokból meglévőt létrehozni az a teremtés. Itt már meglévő anyagokkal dolgoznak a tudósok, és olyan érdekes, hogy hiába a tudomány fejlettsége, hiába a géntechnika nagy vívmányai, a végső kérdésre, a halálra még mindig nincs megoldás. És miközben az ember próbálja magát Istennek, teremtőnek beállítani, közben mit sem csökkent az abortuszok száma, mit sem csökkent az eutanázia száma azokban az országokban, ahol ez lehetséges, és miközben az ember próbálja magát életadónak feltüntetni, sorban veszi el az életeket. A másik megdöbbentő volt egy riportot látni néhány héttel ezelőtt a tévében, a számítástechnika világáról szólt, a virtuális valóságnak az előre haladott állapotáról, és megdöbbentő volt az a magabiztossága, hogy a szerzők bizonyos számítógépes tereknek a létrehozói kijelentették, hogy az általunk teremtett virtuális valóságban mi leszünk az istenek. Létrehozunk olyan lényeket, amilyeneket szeretnénk, úgy irányítjuk azokat, ahogy szeretnénk. Arról természetesen már nem szólt a fáma, hogy ez csak hamisság, ez csak látszat, ez csak vetített valóság. Azt kell látnunk, hogy az ős bűnbe is ez a gondolkodásmód vitte bele az embert, hiszen a kísértés lefelé vezető lejtőjén az utolsó lépcsőfok az éppen ez volt, mikor a sátán ezt mondta az embernek, olyanok lesztek, mint az Isten. És ma is nagyon sokszor ezzel operál, és ezzel veszi rá az embert a bűnre, amikor a hiúságunkra appellál. Olyanok lesztek, mint az Isten. Aztán azt látjuk a következő versekben, hogy milyen állapot következik az ember Istentől való elszakadásából. A harmadik versben ezt olvashatjuk, mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen, csak egy sem. Mi következik tehát az ember Istentől való elszakadásából? Elhajlás, elferdülés, romlás. És azt gondolom, hogy ezt nem kell különösebben részletezni, elég, hogyha szétnézünk a mai világunkban, hogy mennyi olyan teremtési rend ellenes erő, eszme, áramlat, divat terjed a világban, ami arra buzdítja az embereket, hogy a teremtési renddel szembe menjenek. És mindazt, amit Istentől ajándékba kaptak, akár az idejüket, akár az erejüket, akár a pénzüket, akár a szeretetüket, akár a testüket, akár a lelküket, az egészségüket, használják olyan dolgokra, amelyek nem arra adattak. És olyan megdöbbentő ezt látni, hogy az ember hogyan tékozolja és éli fel nem csak a környezetét, hanem egy idő után a saját életét és szervezetét is tönkretéve, mert azt mondja, hogy ő megmutatja majd az Istennek, hogy tudja ő jobban is. És a teremtési rend ellenére is természet ellenes módon élve tud ő boldogulni és tud ő boldog lenni. És valóban azt kell látnunk, hogy ha nem a rendeltetésnek megfelelően használjuk az Istentől kapott áldásainkat, azok egy idő után elromlanak, ahogy itt olvassuk a Zsoltárban, és nem áldássá lesznek számunkra, hanem átokká. És nem csak a saját számunkra, hanem a környezetünk számára is egy idő után azzá válnak a dolgaink. Ahogy valaki viccesen ezt megfogalmazta, lehet turmixgéppel szántani, csak nem biztos, hogy fel lesz szántva rendesen az a föld, meg nem biztos, hogy utána a turmixgépet lehet használni. És ez a szomorú, hogy sokan így tekintenek a saját életükre, a saját javaikra, arra használják, amire gondolják, nem pedig arra, ami az Isten által adott használati utasítás, és amivel valóban elérnék a céljukat, és ami valóban boldoggá tehetné őket. A következő, amit olvasunk az igében, az istentelenek nem tudják ezt, mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják. Valóban az istentelenségnek a következménye nem csak a romlás, nem csak a tönkretétele a teremtési rendnek, hanem az Isten félőknek a tudatos koncepciózus támadása. Az igazság képviselői mindig szemet szúrnak a világban, mindig zavarják, mindig lelkiismeret furdalást gerjesztenek a nem hívőkben, és ilyen-olyan módon támadást indítanak ellenük. És azt így fejezi ki, ugye a Zsoltáros képletesen, mintha kenyeret ennének, megeszik az én népemet. Egyetlen példát hadd hozzak a Bibliából, talán emlékszünk József történetére, amikor a testvérek Józsefet bedobták a kútba, utána leültek kedélyesen falatozni, mintha mi sem történt volna. Sokszor így viselkedik a világ,
az istenfélő néppel is. A támadások után, amikor úgy gondolták, hogy na már eltettük az istenfélőket az útból, akkor lehet örvendezni. Az Urat azonban nem hívják segítségül. Hogyan is hívhatnák, amikor nem hisznek benne, és nem bíznak benne. Azonban meg lesz tetteiknek a következménye, mert az 5. versben így folytatja a Zsoltáros, majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. Eljön az az idő, amikor az istenteleneknek már nem lesz lehetőségük istentelen tetteiknek, gondolataiknak a véghez vitelére, már nem fogják tudni elemészteni az igazakat, mert Isten nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ki az övé. És lesz majd olyan idő, amiről a Jelenések könyvében olvasunk, hogy az istentelenek bemenekülnek a barlangokba, és azért sóhajtoznak, hogy bárcsak rájuk szakadnának a hegyek, és rejtenék el őket az Isten ítélete elől. Igen, eljön majd ez az időszak is, amikor rettegnek rettegéssel. Innen viszont áttér a Zsoltáros az igazakra, azt mondja az első vigasztalásként mindazoknak, akik valamilyen nyomorúságot szenvednek, vagy szükséget látnak, hogy Isten az igaz nemzetséggel van. Akármilyen élethelyzetben vagyunk is most, kedves testvéreim, akármilyen nehézségekkel nézünk szembe, kérdésekkel, kétségekkel, betegséggel, fájdalommal, vagy olyan kihívással, amit úgy gondolunk nem tudjuk teljesíteni, legyen ott elsőként, biztatásként az, hogy Isten velünk van. Még a leglehetetlenebbnek látszó helyzetben is ott van velünk, ott van mellettünk, és egy pillanatra sem enged el bennünket. Az a kérdés, hogy mi észrevesszük-e, hogy Isten velünk van, és mi is vele vagyunk-e. Nagyon fontos, mert gyakran tűzték akár politikai mozgalmak és zászlajukra azt, hogy velünk az Isten, csak arról feledkeztek meg, hogy ők viszont nem biztos, hogy Istennel voltak. Nem biztos, hogy odafigyeltek Istenre, nem biztos, hogy kész volt a szívük az Istennek való engedelmességre. Ezért mindig érdemes elgondolkozni és figyelmeztetni magunkat, hogy azon a biztatáson túl, hogy valóban jó tudni, hogy velünk van az Isten, de mi vajon Istennel vagyunk-e? A hétköznapunk döntéseiben, a másik emberhez való viszonyulásunkban, a kérdéses helyzetekben vajon odafordulunk-e Istenhez? Adunk-e a véleményére? Számolunk-e vele? Egyáltalán tudjuk-e, hogy majd neki tartozunk végső elszámolással? Az Úr az ő bizalma, mondja a 6. versben a Zsoltáros. Az istenfélő embernek a bizalma, a reménységének a forrása az Isten. Nem néz a körülményekre, nem néz a maga alkalmatlanságára, nem néz az ellenség dühösködésére, mert amint ezekre nézünk, kedves testvéreim, rögtön elcsüggedünk, kétségbeesünk és összeesünk, hanem az Úrba veti a bizalmát. Az Úrtól vár segítséget, és minden nehézség ellenére Istenre néz. És még egy nagyon fontos gondolat következik ebből, nem akar a hívő ember megfelelni a világnak. Miért is akarna olyanoknak a kedvében járni, akik végső soron elpusztítani akarják őt? Nem akar a korszellemnek, nem akar a divatoknak, sőt még a saját vágyainak sem akar megfelelni, hanem először és elsősorban mindenek előtt az élő Istennek. Őt tekinti mércének, őt tekinti zsinórmértéknek, példaképnek, hozzá igazodik az élete, és belé veti a reménységét. És végül, amit újra és újra a Zsoltárok olvasása közben megtanulhatunk Dávidtól, hogy nem rázza az öklét az ellenség felé, nem magának akarja a bosszúállás jogát fenntartani, hanem minden nyomorúságával, minden kétségével, kérdésével Istenhez menekül. Azt mondja, vajha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás. Istenhez fohászkodik szabadításért, mert tudja, hogy a szabadító tud csak úgy megszabadítani, ahogy senki és semmi sem. Mikor az Úr visszahozza népének foglyait, Jákob örül majd, és vigad Izrael. A Zsoltáros tudja, hogy Isten kezében van a legjobb helyen az élete, Isten kezében vannak a legjobb helyen a kérései, és ezért tőle várja a megoldást és a szabadítást, és tudja, hogy ha ezt el fogja hozni Isten, akkor az lesz majd az igazi öröm, az lesz majd az igazi békesség, akkor fog majd igazán kiteljesedni az élete. De addig sem esik kétségbe, addig sem csak a rossz dolgokra néz, hanem Istenhez menekül, tőle kér oltalmat, segítséget és vigasztalást. Legyen ebben példánk a zsoltáros, és kövessük ebben az ő példáját, életünk minden helyzetében, minden körülmények között, legyen Isten a reménységünk. Amen.
Atyánk Istenünk, olyan sokszor annyira nehéz belátnunk azt, hogy önmagunktól semmi jóra nem vagyunk képesek. Olyan sokszor nehéz elismerni azt, hogy bennünk, ami jó, az egyedül tőled való, hogy akiknek a szívében ott él már és uralkodik az Úr Jézus Krisztus, ő az, aki igazán a jót képviseli az életünkben. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy te megláttad a mi nyomorult, tőled elszakadt állapotunkat, megláttál bennünket annak minden következményével együtt, az elrontott életünket, a helyrehozhatatlannak tűnő dolgokat, a tönkretett egészséget talán, vagy a tönkretett kapcsolatokat. Köszönjük, hogy mindezeket te megláttad az életünkben, és megszántál bennünket. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket a bűneink fogságában, hanem elküldted az Úr Jézus Krisztust, és benne nem csak örök életet kínáltál, hanem itt, a földön, boldogságot és békességet a veled való közösségben. Köszönjük, hogy a szabadulás, a szabadítás már most a miénk lehet. Szeretnénk valóban minden bűnünktől megszabadulni, ezért imádkozunk, hogy te adj nekünk tiszta látást, bűnlátást, őszinte bűnbánatot, hogy tudjuk eléd hozni, megvallani, megbánni és elhagyni a mi bűneinket. Szeretnénk szabadon szolgálni neked, mennyei atyánk, mert tudjuk, hogy akkor teljesedhet ki az életünk, hogyha a te célodat, a te tervedet valósítjuk meg, és nem merülünk el az önmegvalósítás mocsarában. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy minden harcunkban és nehézségünkben adj olyan hitet és bizalmat, hogy egyedül rád tudjunk nézni, ne a körülményeinkre, ne a magunk alkalmatlanságára, és egy pillanatra se felejtsük el, hogy előtted semmi sem lehetetlen. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy add meg nekünk a szívünkben azt a vágyat, hogy egyedül neked akarjunk tetszeni, neked akarjunk megfelelni, a te örömödre és dicsőségedre akarjunk élni. Hogy ne az emberek elvárásaihoz igazodjunk, ne a divatokhoz, ne a korszellemhez, hanem egyedül a te igédhez. Ezért könyörgünk most, mennyei atyánk, hogy légy velünk az előttünk álló hét feladataiban, munkáiban, hogy tudjunk helytállni, hogy tudjunk te szerinted való döntéseket hozni, hogy tanuljunk abból, hogy hogyan is működik a sátán és a kísértés, és legyünk résen, és ne engedjünk az ő szavának. Hadd tudjunk a támadások elől is hozzád menekülni, ne akarjunk bosszút állni, ne akarjuk az öklünket az ellenség felé rázni, hanem engedjük át neked a bosszúállást, és higgyük el, hogy te meg tudsz bennünket teljesen szabadítani. Így légy a mi oltalmunk és erősségünk, a mi vigasztalásunk az előttünk álló héten is. Adj nekünk erőt a feladatainkhoz, munkáinkhoz, áldj meg családjainkban, bárhol, ahol vagyunk, bármilyen közösségben tudjunk téged képviselni. Imádkozunk, mennyei atyánk, a betegeinkért, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Hozzuk eléd gyülekezetünk, egyházunk és nemzetünk ügyét, hogy te adj ébredést, te adj megújulást a te szent lelked által. És hozzuk eléd a világ egész keresztény népét, add, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk téged dicsőíteni. Imádkozunk az üldözött keresztjénekért, hogy te állj melléjük, te légy mellettük vigasztalóként, bátorítóként, erősítőként, és te adj nekik is szabadulást. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen.